Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió adóin a 96, a 106,8-es ultrarövid, valamint az 1323 kHz középhullámú frekvencián és a www.marosvásárhelyiradio.ro webhelyen önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják. Azok is, akik nem feltétlenül a kortárs magyar irodalom elkötelezett követői, azok is hallhattak arról a sikertörténetről, ami Szántó T. Gábor körül, illetve Szántó T. Gábor prózája körül kialakult, mert hogy a Berlináréra jutott az egyik novellájából, az 1945 című novellájából Török Ferenc által készített film, és most megjelenik az 1945 és egyéb történetek című novellás kötete. Szántó T. Gábor ma a vendégünk, és arra kérem, hogy beszélgessünk a filmről is, a kötetről is, és első körben tisztázzuk, hogy milyen történet az 1945, van-e ilyen egy történet, és milyen más történetek kötődhetnek hozzá.
Jó napot kívánok én is a hallgatóknak! Az 1945 hazatérés című elbeszélésem az a 2000-es évek elején keletkezett, és röviden összefoglalva a kiinduló pontját, két zsidó tűnik fel egy faluban 1945 augusztusában a II. Világháború a vészkorszak után, és a falu szembesülnie kell a falunak azzal, hogy 1944-ben a deportálások idején az elvittek vagyona egy jelentős része a falu népéhez került, és egy lelkiismeretvizsgálat kezdődik, pánik tör ki a saját habitusa alapján reagál erre a jelenségre. Van, aki lelkiismeretvizsgálatot tart, van, aki el akarja rejteni a javakat, egymást vádolják, szóval pánik tör ki ebben a roppant érzékeny helyzetben, miközben a jegyző a fia esküvőjére készül, és a faluba visszatértek orosz hadifogságból is fiatalember, aki kommunistaként tér vissza. Tehát az 1945-ös év nagyobb drámái egy helyen, egy időben koncentrálódnak, mint egy 4 óra leforgása alatt játszódik az egyébként másfél órás nagyjátékfilm cselekménye.
Ez a film története, de azt gondolom, hogy 1945 mint keret, az egy szélesebb összefüggés, egy közös emlék valamilyen módon. Idézném ennek a novellás kötetnek az utolsó mondatát, mert azt hiszem, hogy sok mindent elmond arról, hogy mit gondoljunk 1945-ről és arról, ahogyan utána az életek, sokak élete és halála alakult. Azt írod, hogy az évtizedek távolából is zsigereimben kísértő emlék volt az én büntetésem. Milyen az az emlék, melyek zsigerekben vannak, és hogyan lehet az emlék büntetés? Itt említetted azt, hogy a címadó novellának a drámája az, hogy nem tudnak elszámolni az emberek a jogtalanul szerzett vagyonnal, az elhallgatott bűncselekményekkel, a maguk szerepével, szemtanúságával. Hogyan válnak ezek zsigeri emlékké?
Ez az idézett mondat, ez valóban a könyv utolsó elbeszéléséből származik, de ennek nem a történelem a témája, ez egy magánéleti válság, két kamasz fiú szerelméről szól, a tanárnőjük iránt, és a két kamasz egymáshoz fűződő roppant bonyolult viszonyáról, amivel a tanárnő játszik, és felforgatja tulajdonképpen a fiúk életét, és az egyiknek életre szóló sebet, vagy életre szóló élményt okoz egyszerre. De valóban ez a mondat a többi történetre is bizonyos értelemben igaz lehet. Ugye itt, mint mondtam, a könyv címe 1945 és más történetek, és a történetek időrendben 45 nyarától egészen napjaikig terjednek. nagyon sok olyan motivum köti össze ezeket az írásokat, amely a magánnyal, az elszigeteltség élménnyel, valamiféle titokkal foglalkoznak, amelyek később csak a történetek végén, vagy az emberi élet egy későbbi szakaszán pattan ki, korábbi titok, de mindenképpen szembesülésre, fordulatra készteti a szereplők életét. Valamit úgy érzik, hogy rejtegetni kell a többség elől, egy kisebbségi nézőpontból néznek a többségi társadalomra, akár túlélő zsidók a főhősei az elbeszéléseknek, akár felvidéki magyarok, akiket a II. Világháború után kizsuppolnak a lakhelyükről, és áttelepítenek Magyarországra, de éppen olyan magyarországi svábok lakásába költöztetik őket, házába költöztetik őket, akiket éppen Magyarországról telepítenek ki, tehát a lakosságcsere is témája az egyik drámai elbeszélésnek, ami Hévízdíjat kapott, vagy éppen az egyéni sorsukkal szembesülők egy süketnéma értelmi fogyatékos fiáért súlyos erkölcsi tabut áthágó anya története szerepel egy másik elbeszélésben. Tehát mindig valamiképpen a többséggel, hatalommal vagy erkölcsi törvénnyel szembe kerülő ember drámája képezi a történetek témáját, és hát ez valóban igaz lehet az a bizonyos mondat több elbeszélésre is, hogy életre szóló nyomokat hagynak ezek a drámai élmények a történetek szereplőiben.
Épp ez a dilemma számomra, vagy az, ami nagyon izgalmassá tette a Szántó T. Gábor szövegeit, hogy hogy válik a történelminek nevezett emlék, élmény, helyzet személyes élményi zsigerivé, és hogy amikor ez a zsigeriség történik, akkor mi történik az emberekkel. Valóban mindegyik novella ebben a kötetben valami nagyon furcsa, majdnem azt mondtam frivol magánéleti dimenziót mutat meg. Az említett anya-fiú történetet egészen komoly önfegyelemmel lehet, vagy nagyon-nagyon kemény munkával lehet végig olvasni, mert...
Bizonyos értelemben olyan, mint egy antik dráma ez is. Ősi törvényeket, ősi tabukat sért meg az anya azért, hogy bizonyos értelemben megváltsa a fiát. De más történetekben is ilyen határhelyzetekbe sodródnak az elbeszélések szereplői. Ilyen, amikor egy vallási főiskolára járó fiú, aki ugye szigorú, tradicionális normáknak veti alá az életét, egyszer csak azzal kell szembesüljön, hogy a férfi testében női identitást él meg, és szembe kerül azzal a dilemmával, hogy a tradícióhoz legyen hű, a vallásához legyen hű, vagy teljesítse ki ezt a megtalált női identitást, amit nem tud legyűrni. Ez is egy határhelyzet, ez is egy konfliktus, tehát nem csak a történelmi helyzetekkel ütközik az ember, hanem a saját ösztöneivel, a saját vágyaival, a saját késztetéseivel, és ez legalább olyan karambol, ha tetszik, mint amikor a történelemmel találkozik. A novellák másik vonulata, ez a bizonyos egyén és történelem ütközése, az pedig egyszer átéli az ember az aktuális eseményt, de korán sem biztos, hogy akkor fáj igazán. Lehetséges, hogy évtizedek múlva egy elnyomott seb, egy elnyomott élmény feltör, és akkor éli, akkor zuhan rá az emberre teljességgel az, amit korábban átélt, mert egészen addig leküzdi, megpróbálja elfelejteni, elnyomni az élmény, csak sokkal később tör át rajta. Ilyen egyébként, amikor sokszor lehet hallani beszámolókon, amikor valaki egy tömegkatasztrófa tanúja, részesévé válik, de elnyomja magában az élményt. Ilyen lehet a megerőszakolt nők élménye, ami esetleg évtizedek múlva tör át rajtuk, és okoz súlyos lelki fájdalmakat. De ilyen az, amikor történelmi helyzetekben a vészkorszak élményével, vagy a diktatúra, az elnyomás, az elárultság érményével, vagy kiki saját erkölcsi vétkével szembesül, hogy vétett, mert az állam úgy érezte, hogy felhatalmazza arra, hogy mások javát elvegye, mint például a vészkorszak, a holokauszt idején, és igen, egy évvel később, vagy néhány évvel később szembesülnie kellett azzal, hogy túlélők visszatérnek, kérik a javaikat, és nagyon kínos erkölcsi helyzetbe kerültek azok, akik ezeket a javakat megszerezték. Az elbeszélésemből készült nagy játékfilm, ami számos nemzetközi díjat nyert, és egy sor fesztiválra hívták meg, ezzel a drámával foglalkozik a 45-ös év nyarával.
Jól érzem én azt, hogy most van egy ilyen késztetés, hogy ebbe az időintervallumba, a háború utáni évek időszakában, 45-höz és az utána következő évekhez visszamenjünk, hogy egy kicsit leszámoljunk azzal az illúzióval, hogy volt egy vég, egy háború vég, egy békekötés, és utána mégiscsak a rendteremtés, vagy a jóvátétel, vagy a rendberakás ideje jött el. Sorozatba készültek itt is az interjúk Závada Pálnak az Egy piaci napon című regényéről, Zoltán Gábornak az Orgia című regényéből. Nagyon sok szöveg visz most ide ebbe az időszakba, amit végnek hittünk, és most ím úgy tűnik ezekből a Szántóti Gábor által írt történetekből is, hogy az volt csak a kezdet. Nagyon sok fontos folyamatnak a kezdete.
Egy picit máshonnan közelítenék a kérdéshez. Az az érzésem, hogy a második világháború és a vészkorszak, a holokauszt élményanyaga, az rendkívül sok irodalmi mű, rendkívül sok film tárgyául szolgált. És én azt a felfedezést tapasztalom most másokon is, igaz, én évtizedek óta írok már erről, hogy 1945 után is folytatódott a történelem. Nem volt egy éles cezúra, nem volt egy éles váltás, hiszen akik éltek, azok hordozták a korábbi évek tapasztalatait, éltek tovább, konfliktus helyzetben, szomszédaikkal, vagy a társadalommal találkozva, és adott esetben továbbadták az élményeket utódaiknak, elfolytva, öntudatlanul, vagy pedig elmesélték ezeket az élményeket. Na most 45 után is folyt tovább a történelem, jött a diktatúra Kelet-Európában, nem lehetett kibeszélni a korábban történteket, nem lehetett történelmi tudássá, köztudattá tenni mindazt, amit átéltek, hiszen a diktatúrák rokon mozgató mechanizmusai miatt nem lehetett beszélni arról, csak később, sok évtizeddel később a demokratikus viszonyok közepette, hogy mit élt át a társadalom, hogyan vitte bűnbe az állam a társadalmat. Ugye a diszkriminatív törvények, a numerus clausustól kezdve a 30-as évek végén egymást követő és a 40-es években megjelenő három zsidó törvényig, és a Horthy korszakban egyfajta antiszemita propaganda, ami a társadalmat lényegében felkészítette arra, hogy alsóbbrendűnek tartsa magánál a zsidókat, a többségi társadalom. Ez kiszolgáltatta annak, hogy amikor 1944-ben deportálták a zsidókat a magyar közigazgatás közreműködésével, akkor valóban elhitte a társadalom, hogy hát elviszik őket, akkor jogunk van megszerezni mások javait. Ráadásul egy nyomorgó társadalom, sok tekintetben nyomorgó társadalom, háborús menekültek, kibombázottak és részesültek a javakból, tehát úgy érezték, hogy van valami erkölcsi felhatalmazásuk mások javainak megszerzésére. Majd 45-be, amikor visszatérők jelentkeztek a lágerekből, akkor szembesültek ezzel az erkölcsi mulasztással, illetve azzal, hogy egy roppant kínos morális helyzetbe sodorta őket az államhatalom, a helyi hatalom, a törvénykezés, és bizony sokakban lelkifurdalás keletkezett, mások megpróbálták ezt elnyomni, és agresszióval palástolták a túlélőkkel szemben, de kibeszéletlen maradt. Nem lehetett teljes mértékben feltárni azt, hogy mi történt egy évvel korábban, vagy mi történt a diszkriminatív törvények idején és hatására, és bizony ez a társadalomban rekedt, ez a fájdalom, félelem, szorongás és az erkölcsi bukásnak a tudása. Azt gondolom, hogy évtizedekkel később, megkésve bár, de ha tudunk erről beszélni, egy felszabadultabb társadalmi viszonyrendszer tudunk létrehozni. Hiszen ez a film nem arról szól, és nem azért készült, hogy ma bűntudatot keltsen, azért készült, hogy tudást adjon. Mert ha tudásunk van arról, hogy mit követtek el az elődeink, vagy mi történt velünk, mert nem mindenki aktív módon keveredett bele ebbe, hanem egyszerűen belesodródott öntudatlanul, akkor ez az utólagos tudás hozzásegíthet minket egy felszabadult önképhez, egy felszabadultabb gondolkodáshoz, nem szólva arról, hogy a vészkorszak után a kommunista diktatúra idején is óriási vagyon megfosztások történtek az államosítás révén, és ez a típusú vagyonátruházás, ami erőszakos hatalomgyakorlás következménye, ez a diktatúráknak mindig sajátossága, de azt tapasztalhatjuk, hogy demokratikus viszonyok között is piaci vagy piacon kívüli nyomással is előfordulhat ilyesmi. Tehát mindig van valamiféle gazdasági megfontolás a diszkriminatív vagy éppen erőszakos hatalomgyakorlás és tulajdonátruházások mögött.
Nekem ennek a történetfüzérnek, ami az 1945 és más történetek című kötetben jelent meg, az egyik nagy tanulság az, hogy amíg abban az illúzióban ringatjuk magunkat, hogy a diszkrimináció jól meghatározott vesztes csoportokat érint, legyen szó zsidókról, romákról, vagy éppen magyarokról, ez ugye itt a Székelyföldön egy ismert helyzet, addig a valóságban a diszkrimináció nem ismer határokat, és az identitást érintő sérelmek, elnyomások más dimenziókban jelentkeznek. Egy családon belül, egy anya-fiú viszonyban, egy anya-lánya viszonyban, vagy ezekben a például, amit említettél, ez a nem váltásra kényszerülő, a tradíciókkal szembesülő ember esete. Tehát, hogy nincs határa az identitás sértésnek. Ha egyszer elindul, akkor az sérül. És arra kényszerít, hogy nagyon radikálisan újra gondoljuk, hogy milyen szerepet szánunk, vagy engedünk az identitásról szóló vitáknak.
Sokkal nagyobb figyelemmel kell lennünk az emberi egyedek felé. Ismerjük az elnyomásnak az etnikai jellegét, a Kárpát-medencében a határon túli magyaroknak nem kell elmondani, mit jelent az kisebbségben élni elnyomó hatalommal szemben. Reméltük, hogy a demokrácia megszünteti ezt a típusú gondolkodásmódot, de azt kell látni, hogy a demokrácia sem elég önmagában. Szisztematikus, sok évtizedes munka kell, hogy az oktatás révén, vagy egy békességesebb politika révén egyensúlyt teremteni többség és kisebbség között. Ez egy roppant nehéz munka. De ugyanúgy a hétköznapjainkban, egymással szemben, személyközi viszonyokban is sokkal nagyobb megértést kell teremteni. Nem állandóan megítélni a másikat azért, mert ilyen vagy olyan az identitása, ilyen vagy olyan az érdeklődése. Sokkal inkább meg kéne próbálni megtalálni az emberi közösséget. Megpróbálni megérteni a másikat, belehelyezkedni az ő világába, az együttérzés, az empátia képességét gyakorolni. Ez úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, és ebben az oktatásnak nagyon komoly feladata lehetne.
Említetted, hogy ez a vég nélküli, vagy a véget nem érő történelem állapotában nagyon fontos a dialógus, a számonkérés nélküli, vagy empatikus, nem tudom, hogy lehetséges-e egyáltalán a számonkérés nélküli párbeszéd. Én azok közé tartozom, akinek a nagyszülei, aki megkérdezte a nagyszüleitől, hogy hol voltatok, amikor a szomszédban, Gyergyószent Miklóson éltek a nagyszüleim, a szomszédban élő zsidókat elvitték, és mit csináltatok. És Gábor, nem tudom azt mondani, hogy kaptam a kérdésemre választ, noha nagyon sokszor feltettem gyerek és kamaszkoromban. Közvetlen barátom döbbent rá arra, hogy ahol élnek, az egy árjásított kolozsvári ingatlan, és a saját nagyszülei használták ki azt, hogy onnan elűztek embereket, hogy egy nem saját tulajdonba be lehet költözni. És itt állok én is ezekkel a problémákkal, és nincs válaszom sem a feltehető kérdésekre, sem arra, hogy mit kezdjünk a hiányzó válaszokra, sem azzal, hogy mit kezdjünk leélt életekkel, amelyek mögött ilyen drámák vannak.
Nagyon fontos kérdezni. Nagyon fontos kérdezni gyerekeknek, szülőket, nagyszülőket. Leginkább unokák és nagyszülők között tud létrejönni ilyen dialógus. Valahogy a szülők és gyerekek között kevésbé. Tehát a történelem tudása az nem csak történelem könyvekből és dokumentumfilmekből eredhet, hanem ilyen személyes dialógusokból is, az idősebb nemzedék és a fiatalabbak között. Ez egy forrása annak, hogy bizonyos tapasztalatokat egyáltalán megszerezzünk, megemészünk, és esetleg levonjunk bizonyos következtetéseket, és egy békésebb viselkedés mintát tudjunk kialakítani. De mondok más valamit, egy tágabb szemléletet, ami az írásaimban megjelenik, és amit én Kafkát és Kafkáról szóló szakirodalmat olvasva alakítottam ki magamnak. Mindig beszélünk kisebbségi kérdésekről, kisebbségi problémákról, nagyon sokféle módon. De el szoktunk feledkezni arról, hogy a legnagyobb lélekszámú kisebbség a gyerekek közössége. A gyerekek mindig kisebbségi helyzetben vannak a szülőkhöz képest, mert a szülői hatalom az bizonyos értelemben mindig egy elnyomó hatalom. Bármennyi szeretet is van a nevelésben, bármennyi tapintat van a civilizációra nevelésben, mégiscsak van egy elnyomó faktora a nevelésnek. Tehát a gyerekekre vigyázni, és a gyerekeket toleráns szellemben nevelni, megértő üzemmódban nevelni, együttérzésre késztetve nevelni, ez egy kulcskérdés, és azt gondolom, hogy az én írásaimban a gyerekek nézőpontjának ábrázolása, vagy a gyerekek sérelmeinek ábrázolása, vagy a felnőttek sérelmei mögött ott munkál a gyerekkor egyfajta elnyomás, mert nem csak társadalmi elnyomás van, nem csak politikai elnyomás van, hanem szülői elnyomás is lehet a gyerekekkel szemben. És akit erre szocializálnak, elnyomásra szocializálnak a nevelés során, az nagyon könnyen alattvalóvá válhat felnőtt korában is. Ha szabad, független gondolkodású, kritikus individuumokat nevelnek, akik képesek kérdezni, képesek dolgoknak okait kutatni és rákérdezni olyan jelenségekre, amelyek esetleg káros jelenségek, akkor szerintem ma az egész társadalom felszabadultabb lehet.
Szántóti Gábornak van egy Kafka macskái című kötete. A mai interjúnk sajnos a végéhez közeledik, de most szaván fogom és megkérem, hogy külön beszélgessünk a közeljövőben erről, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne ezt is megismertetni és bemutatni. Kaphatok egy ilyen ígéretet?
Részemről a megtiszteltetés.
Rendben van, akkor várjuk vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira, de mielőtt a mai beszélgetést befejeznénk az 1945 és más történetek című kötetről, azért azt muszáj megkérdeznem, hogy hogy lehet elérni azt, visszatérve a már idézett mondatra, hogy az emlék mint büntetés feloldódjon. Ezek a történetek, amelyek ebben a kötetben vannak, hogy mondjam, a büntetés terhét mutatják.
Az emlék egészen addig igazán büntetés, azt hiszem, amíg nem merünk tudatosan emlékezni. Amíg elnyomjuk magunkban, addig ott lehet minden meglepett gesztusunkban, mert ha nem tudatosítjuk valamilyen rossz emlékünket, vagy a magunk vétkét, a magunk mulasztását, vagy egy velünk megesett erőszakos eseményt, akkor ott munkálhat. Tudatosítani kell. A lélektan ismeri ezt a folyamatot, gyakorolja is, de ki a saját életében is megpróbálhatja, hogy szembenéz azzal, ami vele történt, és nem próbálja szőnyeg alá söpörni, és így talán megkönnyebbülhet. Természetesen ezt mindenkinek magának kell ezt a folyamatot végezni, de azt hiszem érdemes kipróbálni.
Hogy ennek melyek lehetnek a módjai és melyek a csapdái, arra kínál nagyon fontos történetsort az 1945 és más történetek című kötet, ami most jelenik meg, és remélem, hogy sok székelyföldi olvasóhoz eljut, és azt is remélem, hogy sokan látják majd a Török Ferenc által rendezett 1945 című filmet, akár itt Marosvásárhelyen is. Szántóti Gábor, köszönöm szépen a mai beszélgetést, várjuk vissza akkor hullámhosszainkra.
Én is köszönöm, minden jót kívánok önnek is és a hallgatóknak is.